Ünneplő gyülekezet, Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által keresi a mi örökkévaló Úrunk szíveinket ezen a helyen, az esztendő bőtfő vasárnapján, azzal az igével, amit írva találunk Jeremiás próféta könyvében a 18. rész első 6 verseiben. Istennek szent igéjét Jeremiás próféta könyvéből a 18. rész első 6 verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Az a beszéd, amelyet az Úr beszélt Jeremiásnak, mondván: kelj fel és menj le a fazekasnak házába, és ott közlöm veled az én beszédeimet. Lemenék azért a fazekas házába, és íme ő edény készít vala a korongon, és elromla az edény, amelyet ő készít vala, amely mint agyag volt a fazekas kezében, és azonnal más edényt készíte belőle, amint a fazekas jobbnak látta készíteni. És szól az Úr nékem, mondván: vajon nem cselekedhetem-e veletek úgy, mint ez a fazekas, ó Izrael háza? Ezt mondja az Úr: ímé, mint az agyag a fazekas kezében, olyanok vagytok ti az én kezemben, ó Izrael háza. Eddig Istennek írott igéje. Nem sokszor használja a Szentírás azt a képet, testvéreim, amelyet ma hallottatok Jeremiás próféta könyvéből, a fazekas és az agyag viszonyát, amely Isten és az ő népének viszonyát, illetve Isten és a mindenkori ember viszonyát ábrázolja ki. Isten népe Jeremiás próféta idejében ítéletes időt élt. És ennek az ítéletes időnek két lehetséges kifutása volt, és ezért küldi el az Isten a prófétát a néphez. Az egyik lehetőség az, hogy megtér a nép, és megmenekül a veszedelemtől, a másik pedig, hogy konok marad a szíve, és hajthatatlan marad az élete, és akkor jön a veszedelem. Mi már tudjuk a történelem kifutásából, a Szentírás leírásából, hogy a nép nem tért meg, és ekkor következett a 70 esztendős babiloni fogság. Nem hallgattak a prófétai szóra. De ott, abban a pillanatban, amikor felhangzik ez az ige, még nyitott az egész kérdés. Nem dőlt el még semmi, hogy mi lesz ennek az ítéletnek a kimenetele. Az, hogy mi lesz a kimenetele, az mindig a népen, vagyis a megszólított embereken áll. Igét kap Jeremiás próféta. Ezzel kezdődik a ma hallott igeszakasz, hogy igét mond az Isten Jeremiásnak, és ennek az igének a fényében viszi őt, hogy megnézze egy hétköznapi történésben, hogy mit is határozott az Isten az ő népéről. Testvéreim, mindig az ige megszólítottságában érdemes látni a hétköznapoknak a történéseit. Mert egy picit más dimenziót kapnak, más értelmezési lehetőségek is felmerülnek az ember számára, és valószínűleg, hogy azok az örök érvényű értelmezési lehetőségek a hétköznapok történésében is, akkor, ha az ember az igéből, az ige közeléből indul el, hogy megnézze életének, a személyes életének és a közösségi történésnek az eseményeit. Az a beszéd, amelyet az Úr beszélt Jeremiásnak, mondván, hogy kelj fel, menj le a fazekas házába, ott közlöm veled az én beszédem. És mikor lemegy Jeremiás oda a fazekas mester műhelyébe, azt látja, hogy edények készülnek a koromban. És épp olyankor ér oda, amikor elromlik az egyik edény. Nem az lesz belőle, mint amit a mester szeretne. És ekkor fogja a mester, újra gyúrja az agyagot, és egy másik edényt készít belőle. Az indulás ugyanaz. Elromlik valami. De a mester újra visszaviszi azt az agyagot a korong közepére, ha látott már valaki fazekas mestert is, újra elkezdi formázni. Hogy aztán mi lesz belőle, ez már nem csak a mester keze munkáján múlik, hanem az agyagnak a természetén is. Nem tudom, testvéreim, jártatok, egész biztos, hogy jártatok, vagy lent az őrségben, vagy valahol az országnak egy másik tájékán, vagy éppen országhatáron túl, amikor benézhettetek egy ilyen fazekas műhelybe. Ma már az agyagot úgy veszik tömbökben pénzért, és hát ugye viszonylag jó minőséget kínálnak a piacon, ebből készítik az edényeket. Régebben az agyagot azt úgy ásták, úgy bányázták. És tudták a mesterek, a régi fazekas mesterek, hogy a határnak melyik dűlőjében milyen agyag található, és melyikből milyen edény lesz, illetve hogy melyik milyen edény készítésére az alkalmasabb. Mert az anyagok különböztek egymástól. Tudták ezt, de bármilyen jó kezük volt, olykor elromlott, összecsuklott néha egy-egy, vagy fel se lehetett húzni egy-egy edényt, mert nem volt alkalmas az anyag rá. Néhány évvel ezelőtt emlékszem egyik konfirmandus csoporttal, akikkel csendes napra az őrségbe szoktunk menni, meglátogattuk az akkor még élő őrségi mindenes Vörös Ferenc kurátor urat, aki fazekas mester volt, és aki örült neki, hogy református gyerekeket viszünk oda, ő gondnok révén és az egész őrségnek a kántora. És jó kedvébe odaültette, illetve meghívta a gyerekeket a korong mellé, hogy ők is formáznának valamit. Nagyon bátortalanok voltak, és aztán az egyik kislány vagy nagylány merészkedett mégis arra, hogy odaült a korong mellé, és aztán ügyetlenkedett ott az anyaggal, és emlékszem, ahogy odaült a mester, és egyetlen avatott mozdulattal azt a csálira elsikerült valami agyagtömböt egyszer csak elkezdte felhúzni egy formás kisbögrévé. Mert a mester keze ismeri az anyagot, és jó. De arra is emlékszem, mutatta a gyerekeknek, hogy gyerekek, bármilyen jól csináljuk, ezt nézzétek meg, és lemutatott a korong mellé. Vannak olyan edények, amik elromolnak. Vagy még a korongon, vagy később. A próféta által látott kép, testvéreim, nem élettelen anyag üzenetét hordozza magába, hanem az isteni jó akarást. És elromlott az az edény, amelyet készített, amely agyag volt a fazekas kezében, és azonnal más edényt készíte belőle, amit a fazekas jobbnak látott készíteni. Rosszul sikerült az edény, és ekkor nem eldobta az anyagot, mondván, hogy ha egyszer rosszul sikerült, akkor mi a garancia, hogy ebből lesz valami másodszor, vagy akár harmadszor, hanem újra összegyűrte, és egy másik edényt formált belőle. Testvéreim, a mai vasárnappal már benne vagyunk, de igazából nekünk reformátusoknak épp az úrvacsora közösségéből mégiscsak egy felhívás arra nézve, hogy a bőjtnek a lényegét megértsük. Mert a bőjtfő vasárnapja abba vezet be, hogy a Krisztus áldozatában való részesedéssel indulhatunk neki. Egy olyan megtisztulási folyamatnak, amikor az ember úgy állhat az Isten elé, hogy ott van előtte, hiszen a bőjtfő igazából már a húsvétre mutat, a nagypéntekre először, a keresztre. Ott van az embernek a szeme előtt, ahogy itt van valóságosan az Úr Szent asztalánál, az Úr Szent asztalának jegyeiben, a megtöretett kenyérben és a borban. Krisztus valósága. Úgy az ember lelki szemei előtt mindig ott van a Krisztus keresztje. Hogy mit tett értem az Isten? A nagy fazekas. Nem dobott el. És nem mondta, hogy ilyen romlott edénnyel, vagy romlott anyaggal mit tudok kezdeni. Veszek mást és formázok újat. Hanem megtartott és megpróbált megújítani. Testvéreim, a bőjt ideje az nem az ember, hogy mondjam, megtisztulási akaratának a kérdése, hanem az, hogy odaadja-e az életét az Isten megtisztító szeretetének. Nagyon sokan úgy értelmezik a bőjtöt, hogy ők tesznek valamit ebben. De olyan jó lenne, ha az ember engedné, hogy az életével az Isten tegyen. Az ő akarata szerint valamit formázzon egy apró dolgot rajta legalább. Hogy az élet az Isten akarata szerinti legyen. Boldog az az élet, amely nem önmagán akar alakítani a saját elképzelései szerint, hanem az Isten akarata szerint bátor alakulni. Oda kell tenni, testvéreim, magunkat az Isten kezébe, hogy ő formálja, ő alakítsa. Mert el kell nekünk hinni, hogy ő, aki először alakított, aki először adott nekünk életet és megteremtett, abba a testbe, amiben oly sok boldogságot átéltünk, és annyi örömöt hordoztunk és megtapasztaltunk az eszmélődésünk pillanatától, hiszen az Isten teremtett minket, testvéreim, a szüleink révén kaptuk a biológiai testet. De ennyi. Az Istentől kaptuk az életet. Miért kételkednénk, hogy ezt az életet, aki egyszer megteremtette, jónak teremtette, szépnek teremtette, ne tudná újra formázni az ő akarata szerint. Testvéreim, engedni kell, hogy az Isten kezébe vegye a te életedet. Hogy Szent Lelke által újjászüljön, ahogy Pál apostol mondja, egy új reménységre. Hogy új legyen ez az élet. Az ige szerint, az Isten igéje szerint, hogy majd onnan nézd az életed történéseit, a mindennapok történéseit, ennek az országnak a történéseit, és Európa jövőjét. S ha onnan az igéből tudjuk nézni, akkor nem leszünk olyan reménytelenek és kilátástalanok, ahogy ma sokszor emberek látják ezt a világot. És miért bízhatunk, testvéreim, ebben a formálásban? Azért, mert tapasztalatunk van nekünk az elsőről. Amit említettem, arról a szeretetről, amit az Isten nekünk adott, arról az örömről, amit a testünkbe adott, és a testünkön keresztül nekünk adott. Ha az Isten ilyennek formált, amilyenek vagyunk, és mindenkit a maga képére és hasonlatosságába, de mégis a maga szépségében, és aki ráismer önmagában a néha öregedő és fájó testtel együtt is, vagy éppen a fiatal és duhaj testtel együtt is, arra, hogy Isten mit adott, milyen ajándékot adott nekem, csak azáltal, aki vagyok és ahogyan vagyok, akkor nem kételkedik, hogy ezt az életet, amit először meg tudott ő formálni, meg tudja másodszor is. Még akkor is, hogyha elromlott ez az élet. Az ő igéje és ígérete szerint. Mert a teremtéskor is ugye agyagból formálta azt a testet, amihez majd adta ő a lelket. És jó volt, és békés volt, és boldog volt az az élet, ahogy az Isten formálta, és ahogyan adta. És mikor az ember szembefordult az Istennel, és a bűn elválasztotta tőle, mert a sátán szava fontosabb volt, mint az Isten szava, akkor tört el valami. Akkor lett izzadássá, fáradtsággá, a homlok verejtékévé a munka. Akkor jött be a fájdalom és a szomorúság ebbe a világba. Nem kell félni Istennek odaadni az életet, testvéreim. A nagyobbik baj, ha távol kerül ez az élet az Istentől. És nagy esély van erre, testvéreim, hiszen hamis illúzióban él a ma embere. És tudjátok miért? Mert ma nem szoktunk bemenni a fazekas műhelybe, hanem csak a kiállító térbe megyünk be, és a boltokba, ahová a legszebb darabokat rakják ki. És azok az attraktív darabok, amelyeket előre megnéznek, hibátlan nem kerülhet oda be, azt az illúziót keltik az emberben, hogy minden edény olyan tökéletes, mint ami oda ki van téve. Nézzétek meg azokat a sugalmazásokat, amik körülvesznek bennünket a testi képünkről, a lelki képünkről, az emberi kapcsolatainkról. Az ideálist teszik ki mindig, összetörtet nem nagyon. Pedig tudjátok, hány összetörik egészen addig, mi kikerül oda a polcra azok a szép darabok? Akár a gépek nyomása alatt, akár a korongoknak a tetején, hány elrontott edény van? Csak mi ezt nem látjuk. Azok, akik ott dolgoznak, azok látják és tudják, hogy nem minden edény a tökéletesség edénye, úgy, ahogy lejön az. És az az illúzió a mai ember számára, hogy minden szép és tökéletes is, nincs semmi elrontott az életben. Éppen ezért, ha szembesülnie kell, hogy egyszer csak eltörik valami nagyon fontos az életben, hihetetlenül rázza a fejét, hogy ez velem nem történhet meg. Pedig megtörténhet. De nem ez a kérdés, hogy megtörténhet-e, hanem az, hogy mi, akik Isten közelében vagyunk, tudjuk, hogy van valaki, aki újra formálja azt az elrontottat. Nem eldobja, nem félreteszi, mint ahogy szokás ma nagy műhelyekből az elrontott anyagokat kidobni, összetörni, és valahol talán salaknak egy útalapozásba beledobni. Amannal a nagy mennyei fazekas, az örökkévaló gazda újra formálja. Testvéreim, nagyon sokszor ezeket a életeket, ezeket az összetört életeket falak mögé, vagy olykor nagyon szépre kozmetikázott arcok mögé el lehet rejteni, de mégis benne vannak a világ valóságába. Isten nem hazudik, és nem mondja azt, hogy nincs összetört élet, és az ige sem hazudik, hanem azt mondja, hogy van olyan urunk, nézd meg Jeremiás próféta. Olyan Isten vagyok én, aki az én népemmel, Izraellel és mindazokkal, akik meghallják az igét, és megtérnek, újat fogok kezdeni. Újjá formálom az életüket. Isten nem hazudik, testvéreim, hanem igét ad. Halld meg az igét, te is, testvérem, és ezzel az igével menj ki, és győződj meg róla, hogy mit tehet Isten, érted az elromlott élettel, hogy újra formálhatja, hogy a megtérőnek új életlehetőséget kínál, hogy ami elromlott, lehet, hogy más edényt formál belőle is másként, de annak az újnak megint értelmet tud adni a maga isteni jelenlétével. Lehet, hogy másra formál a szenvedéssel, amelyben részed van, de nem eldob, hanem újra formál, és újra életet ad, és értelmet az életnek. De a döntés, hogy hallgatsz erre az igére, a tiéd, ó Izrael háza, és a tiéd, ó mai ember. Ez legyen az igazi bőj, testvéreim, a ti számotokra. Ne ti akarjatok megtisztulni, hanem engedjétek, hogy az Isten tisztítson meg titeket. Az ő igényének korongján, ha szentet veszel Istentől, te magad is szent leszel. Ne félj odaadni az életedet annak, akitől amúgy is kaptad, hogy újra formálja, és újat adjon neked. A nagy fazekas, az örökkévaló Isten, Fia Krisztus szeretetéből. Amen. Tisztíts és formálj újjá minket, nagy fazekas mesterünk, örökkévaló Istenünk, a te akaratod szerint. De köszönjük azt, hogy reménységül adod nekünk a prófétai látáson keresztül az igének gyönyörűségét. Semmi sincs végleg elrontva, aki ott van színed előtt. Aki hallja az igét, és aki az igei látásban meg tud újulni a te kezedben. Ezért imádkozunk sok-sok testvérünk életében, ahová földi szemeinkkel nem látunk be, de szükség van erre az újjáformáló kegyelemre és szeretetre, irgalomra és békességre. Imádkozunk azokért, akik szomorúságot hordoznak, nehézségben vannak. Imádkozunk azokért, akiknek eltört életük edénye, vagy eltört valami nagyon emberi dolgaikban, hogy ne essenek ki a te isteni szeretetedből, hanem jöjjenek lélekben, erőt nyerjenek és megújulhassák. Imádkozunk azokért, akiknek földi edényük töredezik, hogy majd, amikor le kell tenni és összetöretik ez a test, utat találjon ama hazafelé, ahol te vársz mindannyiunkat. Ahogy János apostol a mennyei jelenésekben látta, ahol nincsen sírás, fájdalom, gyász. Mert te megújítottál mindent, és eltöröltél, hogy helyette örökkévaló békességet és örömet adj. Imádkozunk a bőjt lényegéért és mélységéért. Hadd ne vessük el történelmi hagyományból annak jelen valóságát, hanem fedezzük fel újra gyönyörűségét és ajándékát a mi számunkra is. Így készíts a veled való közösségre, s fogadd el, amit csöndben eléd teszünk, megváltó úrunkért, az Úr Jézus Krisztusért.